Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Németh Andrea vagyok. Önök a Jólét magazinját hallhatják, és köszöntöm a stúdióban kedves vendégemet, Beke László, baptista lelkész. Családok és párok gondozásával és házasság gondozással foglalkozik.
Én is szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit.
Mai témánknak a jelmondata lehetne az, hogy a megtartó hűség, ami nem csak a mi adásunknak a témája ez, hanem Magyarországon hát közel 10 éve már megrendezésre kerül, vagy megemlékezünk a házasság hete. A keresztény egyházak és a civil szervezeteknek az összefogásából egy külföldi példát követve indult el. Ez a kezdeményezés pedig így a Valentin nap környékéhez kapcsolódik egy kicsit, ami leginkább a házasságnak a fontosságára hívja föl a figyelmet. És amint már említettem az elején, ennek a jelmondata az idén a megtartó hűség. Mit is értünk tulajdonképpen a hűség fogalma alatt, vagy miért pont ezt választották most jelmondatnak?
Egészen biztos vagyok benne, hogy nem véletlen ez a motto választás ebben az esztendőben. Ugyanis ha társadalmi vagy akár az egyházi, közösségi életünket nézzük, egyaránt azt látjuk, hogy a hűség tekintetében elég sok elvámolnivalónk vagy törlesztésünk van. Kezdve azon a kérdésen, hogy az ember folyamatosan fölülvizsgálja önmagának a hozzáállását azt illetően, hogy mihez, kihez vagyok hűséges. Azért szoktuk általában ezt az alapvető erkölcsi, talán nevezhető erkölcsi fogalomnak a hűség fölülvizsgálni magunkban, mert azt hisszük, hogy a környezetünk eljárása az bennünket is feljogosít arra, hogy beálljunk a sorba, és mi se legyünk hűségesek bizonyos elvekhez, vagy a hitünkhöz, vagy bármihez. És halmozottan előjön ez a probléma akkor, amikor a nagyon-nagyon személyes emberi kapcsolatainkban gondolkodunk, legyen ez szó a szeretett kapcsolatoknak bármelyikéről, amelynek úgy hiszem, hogy az összetartó ereje vagy alapja, bárhogyan is nézzük, a hűség lehet. Pál Feri atya egy gondolatát olvastam nemrégiben, aki éppen a hűséggel kapcsolatban mondta el azt, hogy jó néhány házaspár úgy gondol erre a hűség kérdésre, hogy már pedig megfogadtam az oltárnál, és én ehhez tartom magam. És teljesen más előjelű ez a fajta hűség, hogy ragaszkodom egy törvényhez, ragaszkodom ahhoz, amit az egyház vagy egyáltalán az emberi jó érzések diktálnak, és más az, amikor az ember azt mondja ki, hogy hozzád vagyok hűséges, mert sokkal mélyebb ez a kapcsolat, sokkal inkább bennem vagy lelkileg, szellemileg, mint ahogy azt bárki gondolná.
Az első, amit említesz, tehát hogy megfogadta, ez egy kicsit olyan fogcsikorgatva, kényszeresen, hogy nem egy szabad választás alapján jött létre ez a fajta hűség.
Ha már ezt a fogcsikorgatást említed, akkor hadd folytassam azzal, hogy mind a mellett, hogy föntartom annak igazságát, amit az előbb mondtam, de vannak helyzetek, nagyon kiélezett, nagyon kritikus, leterhelt helyzetek, amikor viszont csak ez a fajta hűség és ez a fajta hozzáállás lendíti át a házasságokat, meg egyáltalán az emberi kapcsolatokat ezen a problémán. Tehát van, amikor az embernek nagyon őszintén és komolyan el kell azon gondolkodni, hogy az, amit megfogadtam, arra nézve tanul az Isten, hogyha vallásos vagy hívő emberként kötöttem házasságot, és tanul nagyon-nagyon sok embertársam, akik valamit ebből a kapcsolatból, ami az én és a házastársam kapcsolata, leszűrnek tanulságként. Ennek a gondolatnak különösen akkor van nagy jelentősége, amikor egy házasságnak a problémái már a gyermeknevelés időszakában következnek be. A gyerekeink teljesen mindegy, hogy milyen életkorban vannak, de rendkívül érzékenyek, szenzitívek arra nézve, ami a szüleik között történik. És hogyha a mi részünkről, felnőttek részéről, az általuk különösen szeretett és megbecsült személyek részéről, éppen a hűtlenség tekintetében, vagy más ilyen kardinális életvezetési vagy hozzáállásbeli kérdés tekintetében vannak eltolódások, akkor hajlamosak ezt a példát valamiképpen magukban rögzíteni, és sajnos a későbbiekben lehet, hogy követni is. Én nem egyszer beszélgettem olyan gyerekekkel, vagy fiatal felnőttekkel, esetleg házasságra vagy jegyességre készülőkkel, akikben egy csomó feszültség és és egy rossz értelembe vett indulat volt azt illetően, hogy vajon mit várhatnak majd a házasságukat illetően, mivel egyfajta példát, egyfajta mintát láttak és hoztak magukkal ezzel kapcsolatban. Tehát én úgy hiszem, hogy legalább ezekben a napokban nagyon-nagyon komolyan el kellene mindegyikünknek gondolkodni arról a kérdésről, hogy én személyesen mennyire vagyok hűséges.
Folytassuk akkor innen.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk, kedves hallgatóink, Jól lét magazinunkat Beke László baptista lelkésszel, és a hűségről beszélgetünk ma, mégpedig a házasság hete kapcsán, ami az elmúlt héten volt. Mit értünk a hűség alatt? Neked mit jelent a hűség?
Onnan indulnék, ha már rádióban vagyunk, mindannyiunk számára ismerős az a kifejezés, egy angol mozaik szó, vagy rövidítés, hogy hifi. Eredetileg ez a szó összetétel azt jelenti, hogy magas szintű hűség. Hogy technikusok, technológusok igyekeztek arra, hogy a hangfölvételek során a legtökéletesebb hanghűségre törekedve olyasmit ajándékozzanak a hallgatóknak, a zeneszeretőknek, ami közelít egy koncert élményéhez. Ugyanakkor van ennek a hűség gondolatnak egy sokkal messzebbre ívelő fonala is, és ez pedig valahol nagyon távolban gyökerezik. Abban a korban, amit mi már elfelejtettünk, hogy annak idején oltárokat emeltek, és ezeken az oltárokon áldozatot mutattak be. Például a Bibliának van egy ilyen ószövetségi gondolat, ami arról szól, hogy az oltár szarvához kötelekkel kell kötni az áldozatot. És ott hangzik el talán először az a kifejezés, hogy elkötelezni. Ezt a szerencsétlen állatot elkötelezték, kötéllel megkötötték, és attól a pillanattól kezdődően a sorsa értelemszerűen meg volt pecsételve. És valahogy a mi társadalmunkban is ezt a gondolatot kellene megérteni, hogy hozzá kötjük magunkat nem valamihez, nem egy tradícióhoz, nem konvencionális kérdések állnak vagy buknak ezen, hanem hozzá kötjük magunkat egy másik ember életéhez, olyan erős kötelekkel, amelyek alapján mi is azt mondhatjuk, hogy elkötelezettjeivé válunk, nem csak a kapcsolatnak, hanem a másik embernek is.
Tehát akkor tulajdonképpen itt a hűségnek egyfajta alapfeltétele lenne az, hogy képesek legyünk elköteleződni a másik felé, és mit gondolsz arról, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ma olyan nagyon nehéz, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy nehéz elköteleződni?
Azt mondanám erre, hogy sok minden más mellett az is oka, hogy nem merjük ezeket a kötelékeket, ezeket az egymás között lévő szálakat, fonalakat időnként felülvizsgálni. Szinte természetesnek vesszük azt, hogy a kapcsolat életében, vagy élete során egyik-másik összetartó fonálszalag meglazul közöttünk, és úgy gondoljuk, hogy még mindig van elegendő, ami összetart bennünket, a hobbink, a szeretetünk, a másiknak a szépsége, vagy a szexualitás, vagy bármi lehet ez, és nem nagyon vesszük észre azt, hogy ezek a szálak egyre lazábbak lesznek, és a végén feloldódnak, vagy elszakadnak. Ha többször ülnénk le egymással, férjek és feleségek, és beszélgetnénk el arról a kérdésről, hogy miért vagyunk mi még együtt, mi tart bennünket össze, akkor úgy gondolom, hogy sokkal hűségesebb és boldogabb házasságok lennének itt Magyarországon is. Az ilyen jellegű beszélgetések, amit én az előbb úgy fogalmaztam, hogy mi tart még bennünket össze, általában a kapcsolat nagyon-nagyon kritikus és a végéhez közeledő időszakában szokott előjönni, és általában azt mondják a házastársak ilyenkor, hogy semmi nem tart már bennünket össze, és elengedlek, én pedig megyek a magam útján.
Igen, ez az a rész, amiről itt beszélünk, ugye ez a 40 év utáni, amikor a gyerekek kirepültek a házból, és akkor ott maradnak ketten. De mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen? Mert azt hiszem, hogy sokunknak ez a kérdés, hogy na jó, de hát akkor mit tegyek, hogy ezt vagy megelőzzem, aki még fiatal, vagy ha már benne vagyok, akkor hogyan lehet ebből kijönni?
Az előzőekben már volt szó arról, hogy mintákat hozunk mindannyian magunkkal. Föl kellene nőnünk szülőként, hadd ismételjem meg ezt a gondolatot, arra nézve, hogy nem bánhatunk a kapcsolatunkkal sem önző módon, és nem mondhatjuk azt, hogy csak velem történik mindaz, ami kettőnk között zajlik. meg kell értenünk és tartanunk kellene magunkat ahhoz, hogy a gyermekeink ezt a mintát látják és valószínűleg követik. A másik, hogy legalább évente egyszer, de az sem árt, hogyha többször, alávetjük magunkat egy olyan idézőben karbantartásnak, egy ilyen tervszerű megelőző karbantartásnak, ami arról szól, hogy egy mentor, vagy egy házasság gondozó, lelki gondozó, vagy lelkipásztor jelenlétében átbeszélgetjük és értelmezzük egy adott életszakasznak a történéseit. Sokkal perspektívikusabban tudjuk látni és értelmezni mi magunk is a saját kapcsolatát, hogyha valaki, aki nem abban a csőben látja az életünket, amelyben mi sokszor belevezényeljük magunkat, hanem fölülről tekinti át az egészet, és így tud reflektálni bizonyos szavakra, kialakult szokásokra, rendre, rendetlenségre. Mi éppen ezért szoktuk ezeket a házaspári hétvégéket tartani, hogy erre alkalmuk legyen a házaspároknak.
Említetted életszakaszokat. Azt látom a körülöttem lévőknél, hogy eltelik házasságban 15-20 év, és az, amiért az elején összekerültek, sokan, ami akkor volt, közben sok minden megváltozott, és még mintha még mindig ragaszkodnánk a régi dolgokhoz. Lehetséges, hogy ez is oka lehet?
Inkább úgy fogalmaznám, hogy amikor neki vágtunk ennek a nagy közös kalandnak, vállalkozásnak, azért nem nevezném, amit házasságnak nevezünk, akkor megvoltak-e a céljaink? Voltak-e olyan kialakult gondolatok, tehát érettek voltunk-e olyan értelemben a házasságra, hogy célokat tudtunk megfogalmazni? Ezek nem olyan célok, amelyet minden házaspárnak külön kell kitalálni. Tehát ez gyakorlatilag ki van találva, de ezeket akkor láttuk-e a neveltetésünkből, a szocializáció folyamán, amit megéltünk egyfajta módon, abból kiformálódott-e az, hogy mi végre kötünk mi házasságot? Magunk boldogságát keressük benne, vagy áldottak akarunk lenni, családdá akarunk a későbbiekbe formálódni, vagy meg akarjuk magunknak tartani azt a fajta szabadságot, ami a házasságon belül, valljuk be őszintén, már nem olyan jellegű szabadság, mint annak előtte volt. Tehát nagyon sok mindent át kellene ebben a kérdésben gondolnunk, és éppen ebben segít egy jó vezető, aki látja és láttatja azt, hogy gyakorlatilag hol járunk. Igen lényegesnek tartanám még például azt, hogy minden házaspár kezében legyenek ott azok a segítő kérdések, amelyek mellé nem kell egy harmadik személy. Csak leülnek, fölteszik ezeket a kérdéseket, és próbálják megválaszolni. Kérdések léteznek, és a rájuk adandó válaszok pedig nagyon lényegesek.
És ehhez nagyfokú őszinteség kell önmagunk felé elsősorban.
Így van.
Folytassuk hát innen, mégpedig azzal, hogy lehet-e a hűséget tanulni.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Jól lép magazinunkat. Vendégem Beke László, baptista lelkész, családok és párok gondozásával és házasság gondozással foglalkozik. Mai témánknak aktualitását a házasság hete kapcsán választottuk, aminek jelmondata a megtartó hűség. Beszélgettünk az előzőekben arról, hogy milyen okok folytán is törik meg a bizalom egy-egy kapcsolatban, aminek jellemzően gyakran a hűtlenség a vége, ami ellehetetleníti a jó házasságot, illetve gyakran véget is vet neki. Most pedig beszéljünk arról, hogy meg lehet-e tanulni a hűséget. Tanulható-e?
Egészen biztos vagyok benne, hogy csak tanulható, mert hogy nem így születünk. Én azt látom, hogy születésünktől kezdődően nagyon-nagyon, akkor, ha már úgy játszunk ezzel a szóval, hűségesek vagyunk a magunk önzőségeihez, egoizmusához, de hála a jó Istennek, hogy egyrészt emberi, másrészt pedig spirituális lehetőségek is rendelkezésre állnak nekünk ahhoz, hogy a hűséget meg tudjuk tanulni. Lelkipásztorként mindenképpen onnan kell elindulnom, hogy én az életemben folyamatosan látom az Isten hozzám való hűségét, azt a fajta hűséget, ami nem a jó magaviseletem, vagy az általa fölvázolt törvényekhez való ragaszkodás miatt valósul meg felém, hanem ez a bizonyos csak azért is, vagy annak ellenére való hűség. hűség, az tudnunk kell, hogy nem egyéb, mint döntés. Döntés valami mellett, vagy valaki mellett. Aztán számomra rengeteg erőt jelentett a hűség megtanulása kapcsán az, hogy amikor az ember a magyar történelmet nézi, vagy a világ történelmet, vagy a világirodalomnak a kimagasló alkotásait olvassa, tanulmányozza, akkor folyamatosan azt látja, hogy a tömegből többenetes módon kiemelkednek azok az emberek, akik hűségesek tudtak lenni egy hithez, egy eszméhez, talán még azt is megemlíteném egy párthoz, vagy ideológiához. Tudom, hogy ezeknek elég rossz felhangja van, különösen mostanában, de hát ez nem a mi vétkünk. De ezek hatalmas erőforrássá válnak az ember életében. Egy német evangélikus teológus, bizonyos Bonhoeffer élete az, ami számomra egy rendkívüli példa volt, aki a náci Németország idején hatalmas hűségről és elkötelezettségről tett tanúságot. Egyrészt a békesség mellett, másrészt a hit mellett, és azok mellett az elvek mellett, amelyek benne megtartó erővé és ugyanakkor erőforrásá is váltak. Összefoglalva ezt a gondolatot, szerintem a hűséget csak megtanulni lehet, és meg is kell tanulnunk.
Mit tudnál mondani azok számára, akik az elején beszéltünk arról, hogy érdemes ilyenkor őszintének lenni, és hogy leülni, és akkor egyfajta karbantartást végezni. Ha valaki eljut odáig, hogy felismeri azt, hogy tehet azért, hogy meglegyen a kapcsolatában ez a megtartó hűség, mik lehetnek azok az első lépések, ahogyan elkezdi ezt a fajta tanulást?
A kérdésed alapján már inkább azt gondolom, hogy akkor egyfajta újra tanulás. Ez általában olyankor szokott megtörténni, amikor az ember jó megégeti magát, vagy megüti a bokáját egy ilyen problémában. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a bizalmat azt nagyon könnyű eljátszani, és talán a sok minden más mellett a legnehezebb dolgok közé tartozik, hogy ezt újra rendbe hozzuk, és kiérdemeljük a másik ember részéről. Én azt mondom, és jól kellene érteni ezt a gondolatot, mert elsősorban nem vallási vagy ilyen klerikális felhangot szeretnék én ennek adni, hogy az ember merje bűnnek nevezni azt, ami bűn. Amíg maszatolunk, amíg homályos fogalmakban gondolkodunk, addig gyakorlatilag nincs helyreállás, és nem tudjuk ezeket a kérdéseket jól értelmezni. Azt szoktam mondani diákoknak is, saját gyerekeimnek is, amikor ezekről a akár önismereti vagy hitbeli kérdésekről beszélgetünk, hogy a hazugság az hazugság, én hiába nevezem füllentésnek. A lopás az lopás, nevezhetem annak, hogy elcsentem, hozzáragadt a kezemhez, de attól függetlenül ennek azért megvan a maga háttértörténete, és azt kell látni, és legyen szó akár az előbb említett kettőről, akár a hűség vagy a hűtlenség kérdéséről, hogy mindig egy-egy lépéssel előbb araszolunk, és ezeknek a mulasztásoknak vagy bűnöknek egyre kisebb lesz a belső terhe ránk nézve, és úgy szokták ezt mondani, hogy rákapunk, rászokunk ezekre a dolgokra. De ha merjük bűnnek nevezni, magunk ellen vagy egymás ellen elkövetett bűnnek, akkor újra kezdjük érezni ennek a súlyát, és valószínűleg könnyebben megyünk bele abba a játékba, hogy elkezdünk akár felnőtt vagy öregedő fejjel is új dolgokat megtanulni, elsajátítani így a kapcsolat tekintetében.
És nyilvánvaló, hogy a legnagyobb jó szándék vagy akarás ellenére is bizonyára vannak visszaesések, de ez is azt gondolom, hogy egyfajta gyakorlást igényel.
Még talán annyit említenék itt meg, hogy a bukások, amelyek ott vannak az életünkben, azok nem azt mondom, hogy természetes, hogy ott vannak, mert semmi nem mondható természetesnek, ami deviancia vagy valami kialakult jó, stabil értékrend ellen tör, de azt tudnunk kell, hogy minden bukásból van helyreállás. Tehát a legnagyobb arcra esésből is föl lehet állni, föl kell állni, és kell az embernek folytatni ezt az egészet.
És hogy ezekből tudunk a legtöbbet tanulni.
Talán még ezt is hozzátehetjük.
Jó, akkor folytatjuk. Egy kis zene után várjuk vissza a kedves hallgatókat.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Itt vagyunk a Jól lép magazinban, vendégemmel, Beke Lászlóval. Házasság, hetével kapcsolatban, aminek az apropója megtartó hűség. Ma hűségről beszélünk, arról, hogy hogyan is lehet ezt elérni, vagy meg lehet-e tanulni, mind ahogy kiderült, hogy igen, csak tanulni lehet. És amikor már sikerül eljutni odáig, kialakult az emberben a hűség, és tisztában vagyunk a fogalmával, miben segíthet a pároknak? Mi is ez a megtartó hűség?
Én magam is elég sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne értelmezni ezt a gondolatot, hogy megtartó hűség, hol van a hűségben a megtartó erő. Aztán arra nagyon egyszerű fölismerésre jutottam, hogy ott van benne a megtartó erő, hogy a hűség az az enyém, és a társamé, a páromé. Ennek ellentétje a hűtlenség, az viszont piaci termék. Az hihetetlen módon és könnyedén eladható. Nemrégiben Ferenc pápa valakikkel beszélgetett, és ebben a beszélgetésben megkérdezték tőle, hogy hát mit kellene másként tennünk nekünk egyszerű hétköznapi hívő embereknek, hogy kicsit eredményesebb legyen az életünk, és Ferenc pápa azt a választ adta, hogy olvassátok az evangéliumot és nézzetek kevesebb sorozatot. Ugye ő brazil származású, és valószínűleg nagyon-nagyon jól tudja ennek a brazil szappanopera világnak az összes nyomorúságát, megérzékeli itt Európában is, hogy mivé fejlődött már ez a gondolat. Szóval a hűtlenségnek hírértéke van, akár én követem el, akár te vagy bárki más, de az, ha hűséges vagyok, vagy hűséges vagy, annak semmi hírértéke nincs, ennek az élménye, az öröme egyedül a tiéd. Tehát ezt semmiféle tőzsdén, hogy így fogalmazom, nem jegyzik, de te, meg a társad, a férjed, feleséged, az élvezi ennek a hűségnek az összes örömét. Aztán azt is mondhatnám, hogy rengeteg dolgot felül kell vizsgálnunk, akár még az értékrendünket, vagy a céljainkat illetően is az életünk során, viszont van egy mestergerendája az életünknek, és én ezt a hűséget nevezem ennek a mestergerendának, olyan ez, mint a régi parasztházak tetőszerkezetében elhelyezett mestergeranda, ami ha a helyén volt, és nem vált az évek során korhattá, akkor gyakorlatilag addig tartott, és addig tartotta az egész építményt, amíg ennek a épületnek a létjogosultsága fönnmaradt. És a házasságokat is egyedül az a hűség gerenda, vagy gerinc fogja megtartani, mert én a magam életéből, vagy házasságából is, meg sokak másokéból is azt látom, hogy ha a hűség megrendül, akkor az egész építmény összeomlik, de ha a hűség kitart, akkor egészség, betegség, szegénység, gazdagság, jólét, rosszlét, nem mondom, hogy nem befolyásolja a kapcsolatnak a mienségét, de nem fogja aláaknázni, és nem fogja romba dönteni. És ha már az előbb ezeket a jól ismert szavakat említettem, akkor sok házaspárnak szívesen tanácsolnám azt, hogy időnként nézzék végig a mennyegzői CD-t vagy videót, nekünk annak idején még videó készült, és hallgassák meg a saját szavaikat, amelyben éppen ezt mondták el az oltár előtt, vagy a lelkipásztor előtt állva, hogy hozzá hű leszek, és felsoroltuk azt, hogy miben, mi ellenére, vagyis hogy csak azért is, ha ezek megtörténnek, akkor is hűségesek maradunk.
Mert hogy akkor ott, gondolom, hogy mindannyian ezt komolyan is gondoltuk. Igen. És azt gondoltuk, hogy ez örökké tart, csak lehet, hogy egyet felejtünk el, hogy tehát ezekért is ugyanúgy dolgozni kell. Tehát ezek nem jönnek maguktól. El is jutottunk oda, hogy a hűségnek a jutalma mit hoz egy családban.
Mindenek előtt stabilitást. Én azt látom az egyik legkimagaslóbb problémának a mai emberi kapcsolatokban, hogy nincs benne időtállóság, nincsen benne stabilitás. Nem túl régen beszélgettem egy férfi ismerősömmel, aki éppen ezt fogalmazta meg, hogy mindent annyira változónak, mindent fölülvizsgálhatónak, mindenből könnyedén kiléphetőnek lát az életében. Úgy fogalmazott ez a személy, hogy olyan ez az egész, mint hogyha vennék egy új cipőt, hogy az új az jobb, valószínűleg kényelmetlenebb is egy darabig, de a régi az már kopott, és a kényelmet is meg lehet unni bizonyos időszakonként. Én ezt a stabilitást, ezt a biztonságot látom a leglényegesebbnek a hűség tekintetében. John Anderson, Szívem John, van egy ilyen vers, amely arról szól, kedves hallgatók is biztosan ismerik, arról szól, hogy valamikor megfogja egymás kezét két ember, amikor még fekete a hajuk, és úgy futnak föl a hegyre, mint a nyúl, nem tudom, a nyúl az fut a hegyre, de eljutnak addig a pillanatig, amikor ősz a hajuk, és egyre meredekebb a hegy, de ott van az életükben az a boldogság, ott van az az élmény, hogy hülyek voltunk egymáshoz, hülyek voltunk önmagunkhoz, a döntéseinkhez. Akkor is, hogyha az ember olykor kicsit belefáradt, kicsit keserűvé válik a szájíze ebben a nagy kalandban, a házasságban, de ott van ebben a boldogság, és ott van ebben a győzelemnek az összes lehetősége.
A szép szavak és gondolatok után én nem is tudom, hogy szeretnék ehhez még hozzátenni. Talán egy dolgot, hogy a hűség minden családnak legyen az összetartó ereje, mert hogy ez az, ami megóv minket nagyobb konfliktus esetén.
Annyit tennék még hozzá, ha már az előbb ennek az egésznek a célját, jutalmát kérdezted, hogy Bibliában van egy csodálatos gondolat a hűséggel kapcsolatban, ami így hangzik, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Hát ez az élet koronája, amit bizonyos értelemben már ebben a világban is a hűségesek megkapnak.
Akkor legyen ez a végszó. Elköszönök a kedves vendégemtől, Beke Lászlótól.
Én is elköszönök tőled, meg a kedves hallgatóktól. Nagyon áldott életet és boldog házasságokat kívánok mindenkinek.
Mai adásunkban, mai Jólét magazinunkban a hűségről beszélt Beke László, baptista lelkész, pár és család gondozó. Elköszönök a kedves hallgatóinktól, köszönöm, hogy velünk voltak. A riportert Németh Andrát hallották.